Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Az igaz ember pedig hite által fog élni. Amen. Testvéreim, reformációi istentiszteletünkön magasztaljuk Urunkat, énekeljük 46. Zsoltárunk első versszakát. Imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható Atyám, megvallom és elismerem szent színed előtt, hogy én nyomorult bűnös vagyok, vétekben születtem, rosszra hajlom, képtelen vagyok a magam erejéből a jóra, szent törvényedet napról napra sokféleképpen áthágtam, és mindezzel a te igazságos ítéleted szerint kárhozatot és halált vontam fejemre. De Uram, ime, szánom és bánom, hogy megsértettelek téged. Égő töredelemmel kárhoztatom vétkeimet, és alázatosan menekülök a te irgalmasságodhoz. Könyörögvén hozzád, légy segítségemre az én nyomorúságomban. Szállj meg engem, jóságos Isten, irgalomnak Atya, és bocsásd meg az én vétkeimet, a te szent fiad, az én megváltóm, az Úr Jézus Krisztus szerelméért. Áraszd ki rám és növeld folyvást rajtam szent lelked ajándékait, hogy annak ereje által mind jobban megismerjem bűneimet, és ellenem mondva a világ csábításának tagadjam meg az én óemberem. Segíts szent lelkeddel, hogy szenvedélyesen igyekezzem a jóra, s teremjen szentségednek és igazságodnak gyümölcseit, amiket fogadjál tőlem, hála áldozatom alázatos zsengélyeként. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg engem. Amen. Vétkeink megvallása után halljuk Isten kegyelmes szavát, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, halljuk Istenünk igéjét a Zsoltárok könyvéből, az 56. részből. A karmesternek a messzi fák galambja kezdetű ének dallamára. Dávid bizonságtétele abból az időből, amikor a filiszteusok elfogták Gádban. Légy kegyelmes hozzám, Istenem, mert bosszút lihegnek ellenem, szüntelenül támadnak és gyötörnek engem. Ellenségeim szüntelenül bosszút lihegnek, sokan támadnak rám kevélyen. Ha félek is, benned bízom, Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem. Szüntelenül elferdítik szavaimat, minden gondolatukkal rosszat akarnak nekem. Összefognak, lesben állnak, lépteimet figyelik, mert az életemre törnek. Megmenekülhetnek-e gazságuk ellenére? Taszíts el haragodban, taszítsd őket, Uram. Te számon tartod bolyongásomat, gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben. Meghátrálnak majd ellenségeim, amikor hozzád kiáltok. Ebből tudom meg, hogy Isten velem van. Istenben, akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem. Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom hála áldozatomat, hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól, hogy járhassak Isten színe előtt az élet világosságában. Amen. Testvéreim, két éneket énekeljünk énekes könyvünkből, egymás után énekeljük a 177. dicséretünket és a 178. énekünket. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amely megszólíthat bennünket Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből, a negyedik rész első hat verseiből.
Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek az gondolkodását e világ istene megvakította, mert nem hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, az önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy fölragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Amen. Thank you.
Thank you.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Istenünk igéjét olvasom János evangéliumából a második részből, a 13-tól a 22-ig terjedő versekből. Közel volt a zsidók Páska ünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. A templomban találta a marhák, juhok és galambok árusait, meg az ott ülő pénzváltókat. Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindez a templomból a marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborította, a galambárusoknak pedig ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piac teret az én atyám házából. Tanítványai visszaemlékeztek, hogy megvan írva, a te házad iránt féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig azt kérdezték tőle, milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed. Jézus így felelt nekik, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen. Tudjuk jól, hogy a reformáció nem pusztán egyetlen egy napon kezdődött, mégis egyetlen egy naphoz kötjük 1517. október 31, amikor Luther Márton kiszögezte a Wittenbergi templom kapujára a 95 tételt. Ám ahogyan gondoltam és írtam korábban is, ez pusztán emberi számítás. Mert nem Luther tettével kezdődött a reformáció, hanem akkor, amikor Jézus Krisztus bevonult az egyházba, amikor Jézus belépett Luther Márton életébe. A reformáció ura Jézus Krisztus, az új, a reformált élet, a megtisztított élet csak ott lehet, és akkor formálódik, ahol és amikor Jézus belép a templomba és a családba, a szívekbe és a gyülekezetekbe. Ott és akkor kezdődhet és kezdődik a reformáció, ahol jelen van Jézus, az egyház élet és mindannyiunk ura. Azért hallottunk most néhány igeszakaszt az Ószövetségből is, Pál leveleiből, az evangéliumból, mert mai Isten tiszteletünkön, hogyha nem is minden formájában, de megpróbáltunk egy kálvini, strasburgi liturgia szerinti istentiszteletet tartanunk, amelynek része a bűnbánat, amelynek része Isten irgalmáért való könyörgés és az ő dicsőítése, ahogyan a régiek mondták, a kűrie és a glória, amelynek része a zsoltár, a páli levél, és része az evangélium. És mint ahogyan része lesz majd a hitvallás és az áldás is. Az evangélium arról beszél, és azt a kérdést teszi fel nekünk, hogy Jézus, ha belépne a mi templomunkba, akkor milyen gyülekezetet találna, milyen közösséget, milyen
Anyaszent Egyházat. Mi az, ami megmaradt abból, amiért küzdöttek az ősök? Mi az, ami megmaradt az evangélium tisztaságából? Mi az, ami megmaradt a következetes krisztusi szeretetből és szerelemből? Vajon igaz-e ma az a mondat, amelyet az Ószövetségből is idéznek Jézus tanítványai, és maga Jézus is, amikor belép, hogy megtisztítsa a templomot, a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. Valóban így van-e? Valóban emészte bennünket is az Isten háza iránti féltő szeretet, az Isten igéje iránti vonzalom, az evangélium utáni szomjúhozás, a jó hír meghallása és továbbmondása? Vagy mi magunk nem léptünk-e ugyanabba a folyóba, melybe egykor léptek azok, akik elhajoltak az ige tisztaságától? Nem léptünk-e ugyanabba a folyóba, amely a templomot a közösségi térré degradálja, ahol lehet adni, venni, szeretni, ahol lehet gyerekeket megkeresztelni, ahol lehet beszélni, ahol lehet talán még olyan fogadalmakat is tenni, amit az ember sohasem gondolt komolyan. Vajon nem kérdezi-e Jézus tőlünk, hová távolodtatok? Mivel van tele a te szíved, a te otthonod? Valóban a templom, az a Szentlélek temploma? Azonban tudjuk és látjuk, hogy Jézus nem önmarcangolásra hív bennünket, hanem változásra. Mert nála találhatjuk meg békességünket, nála találhatjuk meg gyógyulásunkat. Nála van a válasz, úgy, mint egykor. De vajon ki lehet a reformáció embere? Ki az, akiről beszél az evangélium, és ki az, akiről beszél Pál apostol? A reformáció embere Luther, a szenvedélyes szerzetes, akinek igazság érzete mindennél hatalmasabb volt és győzött. Ahogyan átlépte a hagyományoknak a korlátját, ahogyan kimert állni gondolataival, ahogyan érvelt, itt állok és másként nem tehetek. Aki vállalta az önkéntes bujdosást, vállalta a várfogságot, vállalta annak a terhét és örömét, hogy a Szentírást lefordítja német az akkori népének anyanyelvére. Vagy kicsoda a reformáció embere, Kálvin János, aki sziklaszilárd jellem, aki mindig egyenesen gondolkodott és egyenesen tett, aki miután Genfbe érkezik, hamar meggyűlik a baja a libertinusokkal, akinek távoznia kell Genfből, mert tudjuk az egyház történelemből, hogy egy húsvéti alkalom után bizony Genf főterén oda tettek egy hatalmas üstöt, fele töltötték zsírral vagy olajjal, hogy ott helyben megsütik az evangélistát. Kicsoda a reformáció embere, az a józan gondolkodású, jogász gondolkodású atyafi, aki meg tudja írni az institúciót, aki rendszerezni tudja az utókor számára hit alappilléreit, egy olyan rendszert képes leírni, és nem csak megálmodni a fejében, amelyre egy államigazgatást is fel lehet építeni. Hogy ki a reformátor? Azok, akik ott állnak a második vonalban. Olyanok, mint Bullinger, akinek nagyon komoly levelezése van a magyar reformátusokkal. És nem véletlen, hogy majd január-februárban fogjuk ünnepelni mi magunk is hogy azt a második helvét hitvallást, ami őseink szinte egy év idézőben mondom késéssel elfogadták, mint a svájci kantonok. Debrecenben azt mondták rá, igen, ez a mi hitvallásunk. Ez Bullinger logikáját követné. Vagy éppen azok, akik a svájci reformációban oly sokat tettek, Zwingli, vagy a heidelbergi K.T. írói, megfogalmazói. Nos, Isten igéje, Pál apostol, amint leírja, a második korintusi levélben sokkal többet szeretne mondani, mint valami általánosat. A reformáció embere ugyanis az, aki része a reformációnak. Ő nem feltétlenül reformátor a szó szoros 16. századi értelmében. Nem protestál, nem feltétlenül harcol látványosan a hitéért. De ő az, akinek az életében lezajlik a reformáció. Azaz, Isten igéje már rólunk beszél. Rólad és rólam. A reformáció embereiről. Most, amikor belépünk, kedves testvérek, a reformáció 500. éves évfordulójába, emlék évébe, akkor bizony nagyon komoly és nagyon fontos, hogyha a reformáció nem rajtunk kívül zajlott, és nem rajtunk kívül zajlik, hanem bennünk és velünk. Éppen erről tesz bizonyságot oly sok helyen, személyes leveleiben Pál apostol, amikor azt mondja, hogy ő maga egy családban, egy nemes hívő családban született, mindent megtanult, amit megtanulhatott a törvény ismeretéből. Ő farizeus lett, ennek az irányzatnak az egyik legjelentősebb képviselője, a legjobbaknál tanult. És közben ott volt a vágy a szívében, hogy üldözze mindazokat, akik másként merik értelmezni az írásokat, a törvényt, az Istent. Ő volt az első, aki levelet kap azért, hogy összegyűjtse, majd vesztőhelyre vigye a keresztényeket, akiket akkor az első században csak úgy hívtak, hogy az úton járók, a Krisztus útján járók. És az életében mégis van egy radikális fordulat. A reformáció nem rajta kívül, hanem benne ment végbe. Üldözőből üldözött lett. Krisztus nélküliből Krisztus tanítványává lett. És ő az, aki a Filippiekhez írott levélben már így szól, e radikális fordulat után, ami nekem korábban nyereség volt, azt kárnak ítélem Krisztusért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. A lényeg ugyanis ez, Krisztussal találkozni, Krisztust elfogadni, Krisztussal élni. Igen, kedves testvérek, a reformáció lényege ez, akármilyen radikális lényeg is. És ez volt Pál apostol életében is a fontos, hogy Krisztussal élt, ez volt Luther életében is a fontos, hogy Krisztussal élt, és ez volt Calvin életében is a legfontosabb, hogy csak a legnagyobbakat említsük. Krisztus ugyanis újjászül bennünket, újjáteremt, átformál, reformál. Ez a mi vágyunk ebben az esztendőben, és ez volt a mi vágyunk az elmúlt évtizedben is, hogy Jézus Krisztus formáljon bennünket alkalomról alkalomra, és hogy ennek érezzük meg a szükségét. Lehet, hogy ez nem minden Isten tisztelet után egy radikális életforma váltás, de megújulás kell, hogy legyen. Újra Istenre találás, a helyes útnak a fellelése. Mert gyakran gondoljuk mi már azt, hogy a Krisztusban megtalált igazság kitart majd életünk végéig. És oly sokszor kezdjük el elfelejteni, amit valamikor kaptunk. És mikor ez már megtörténik, hogy egy régi emlék pusztán a Krisztussal való közösség, akkor egyre inkább saját magunkat próbáljuk igazolni. A saját magunk jogosságát, igazságát, keresztény voltát, de hiába, mondja Pál a II. Korintusi levélben. Mert a felismerések idővel eltompulnak. Az elfogadott igazság rendje megkopik, és ismét csak teret nyer bennünk, saját elképzelésünk, saját értékrendünk, vagy ahogyan itt Pál apostol mondja, önmagunk hirdetése. Éppen ezért fontos napról napra, újra és újra, hogy meghalljuk és meglássuk Jézus Krisztus igazságát, és hogy újra és újra elhiggyük, hogy neki van igaza, és hogy újra és újra elfogadjuk őt. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincs saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Mert, ahogyan hallottuk most, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Szükséges tehát, testvérek, ma is a reformáció. És nem véletlen, hogy így kezdtük ezt az ige hirdetést, és így kezdi Luther Márton is a 95 tételét, amikor a mi Urunk és Mesterünk azt mondta, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen. Ne gondoljuk azt, hogy mi már mindent tudunk Jézus Krisztusról. Ne gondoljuk azt, hogy mi már mindent tudunk Istenről, az ő dolgairól. És ne gondoljuk azt, hogy mi már tudjuk azt, hogy mit jelent őt követni teljes egészében, mert mi már részesévé váltunk az ő feltámadásának, szenvedésének, mi már teljesítjük és tökéletesítjük magunkban, saját életünkben a Krisztus követést. Újra és újra boruljunk oda az élet Urához. Mert olyan hamar elfelejtjük nagypéntek és húsvét után, hogy van feltámadás. Hogy Krisztus halála és feltámadása sokkal többet ad, mint sem azt elképzeljük. Hogy nem csak ennyi az élet, hanem van tovább. És tudhatjuk, hogy kinél van tovább. Vajon mi nem felejtjük el ezt? Éppen ezekben a napokban, a halottak napja minden szentek előtt, van feltámadás Jézus Krisztusban. Mi éppen ezért nem imádkozunk, nem kérjük közben járásukat mindazoknak, akik már elmentek közülünk, nem is tehetünk ilyet. Mert ennél sokkal nagyobb, sokkal több a miénk, Jézus Krisztus maga. Szükségünk van reformációra. Szükségünk van arra, hogy megtért keresztény emberként mi magunk Istentől kapjuk meg a válaszokat azokra a kérdésekre, amely kérdések itt dübögnek, itt kopogtatnak a mi országunkban, a mi szívünkben, a mi városunkban, a mi fejünkben. Hogy hogyan viszonyunk menekültekhez, hogyan viszonyuljunk migránsokhoz. Hogy mit tegyünk ebben az életben. Hogyan ragyogjon fel Krisztus arca rajtunk. Testvérek, ezek nem 16. századi kérdések, bár nagyon sok hasonlóság van a 16. század és a mai idő között. Ne felejtsétek el, a 16. században egy nép az ő nyomorúságos mélypontján, veszteségében, Mohács után kiáltott Istenhez. És akkor emberi szívek kezdték megérteni, a hegedűs szó kísérte evangéliumot valahol, Baranyában, Szlavóniában, és kezdtek reménykedni ebben az életben, és kezdtek reménykedni Jézus Krisztusban, kezdtek reménykedni a jövőben. Igen, kedves testvérek, szükséges az újrakezdés. Szükséges a reformáció, mert nincs végleges állapot, nincs révbe ért élet. Pál apostol azt mondja, a jövőt kutatva és a jövőt keresve, nem mintha elértem volna, vagy már a célnál volnék. Ez az az állapot, az állandó megújításra szoruló állapot, a reformáció szükségessége, amelyre oda kell figyelnünk, amibe be kell lépnünk. De a megújuláshoz, a tovább lépéshez csak akkor lesz erőnk, hogyha az előttünk lévőkre figyelünk. Hogyha az előttünk lévő feladatoknak nekifeszülünk. Ma nem élünk pusztán a múltban, nekünk a jövő felé kell néznünk, és a jövő felé kell igyekeznünk. És ez a személyes állapot, képesség vagy képtelenség nem bénítóan, hanem éppen ösztönzőleg hat. És erről szól igénk, hogy bár hitetlennek látszik körülöttünk a világ, bár mindenféle más istenek hálójában vergődnek oly sokan, és gyakran mi magunk is, bár más isteneknek a képviselői már valóságosan és fizikálisan is ránk támadnak, színre kell lépnünk, nem szabad elcsüggednünk, ahogyan nem csüggettek sohasem a reformátorok sem. Tisztában vagyunk saját korlátainkkal, és mégis tudjuk, hogy a bűnbocsánat és a feltámadás evangéliuma Jézus Krisztus dicsősége. És ez nem tőlünk van. Nem mi találtuk ki, nem mi akarjuk rá erőszakolni másokra. Isten állított bennünket, bennőtöket szolgálatba. Ráadásul az ő kegyelméből, irgalmából megkönyörülve rajtunk. És ahogyan Isten minket, bennőtöket meg tudott ragadni, a sötétségből világosságra támasztó erejével, úgy másokat is meg tud ragadni, és a sötétségből ki tud vonzani, hogy el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Akkor lehetsz a reformáció embere, ha felismered, neked is Krisztusra van szükséged. És ha elfogadod mindezt, akkor büszke lehetsz már a múltra. Büszke lehetsz mindarra, amit őseink megtettek. Bocsánatot kérhetünk mindazért, amit nem az evangélium mértéke szerint tettek. És nem kell elcsüggednünk a jövő miatt. Arra kell néznünk, aki a legnagyobb, a legfontosabb, a győztes. Jézus Krisztusra. És a róla szóló evangéliumot hirdethetjük, és akkor a reformáció embere itt és ma, a pomázi gyülekezetben, a mi környezetünkben, Csobánkán, Budakalászon elmondhatja. Az Úrra nézek, őt elfogadtam, vele járok, és vele élek. Éppen ezért, kedves testvérek, engedjétek meg, hogy a szószékről is elmondhassuk mindazt, amit az előttünk álló egy esztendőben nem önmagunkért, hanem Krisztusra nézve szeretnénk megtenni és megszervezni. A reformáció arról is szólt, hogy ez nem egy embernek, nem néhány embernek, hanem mindannyiunknak az ügye. Éppen ezért olvashattátok az újságban, most szó szerint felolvasom, gyülekezetünk megújulását szolgáló terveink, egy evangelizáció, amely evangelizáció valamikor 2017-ben arról szól majd, hogy egyedül Jézus Krisztus által lehet üdvösségünk. Nagy tervünk az, amit nem lehet egyedül elvégezni, csak veletek együtt, hogy eljussunk minden pomázi református család otthonába, hogy meglátogassuk őket, hogy az evangélium jó hírét elmondhassuk nekik. Egyedül ez képtelenség. Ehhez társakra van szükség, rátok van szükség. Tervezünk egy gyülekezeti kirándulást, egy templomtúrát. Azokban a templomokban, amelyek az Árpád-korból vagy a középkorból megmaradt református templomok. Gyermektáborunkat is a magyar nyelvű Biblia bölcsőjénél szeretnénk Göncz-Vizsoly környékén megvalósítani. Aztán gyülekezetünket szeretnénk városunknak, Pomáznak bemutatni. Akár úgy is, hogy itt, a Hősök terén benézhet mindenki, ami gyülekezetünk életébe egy teológiailag és gyermekalkalmakkal, evangéliumi játszóházzal, bábszínházzal és egy tál meleg étellel városunk minden polgárát meghívnánk ide, ami gyülekezetünk környezetébe. Ennek időpontja valamikor április vége, május eleje. És szeretnénk olyan alkalmakat, olyan kulturális alkalmakat is szervezni havonta egy alkalommal, amikor felmutathatjuk azokat a kulturális értékeinket is, amelyet a reformáció örökségeként élünk meg. Tervünk egy református gála szervezése. Reménységünk, hogy gyülekezetünkben alakul egy kis színjátszókör, amely önálló darabbal állhat majd az emlék év idézőjeles színpadára. Végül pedig megszólítottam azokat a testvéreket is, akik a mi gyülekezetünkben szeretnek sportolni, hogy az 500-as és a 2017-es számok és távok figyelembe vételével mozgalmas, vidám és izgalmas sportrendezvényeket szervezhessünk. Testvérek, lehet, hogy azt mondjátok, ezek álmok, veletek együtt valósággá lehet, nélkületek pedig csak egy-egy valósulhat meg belőle. Legyetek hát ebben az emlékévben a reformáció emberei, ti magatok, Jézus Krisztusban. Erre hív és erre vár bennünket Isten igéje. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, hogy te meghívsz önmagadhoz, hogy a reformáció embereivé tégy bennünket. Engedd, hogy ebben az emlékévben ne önmagunkat hirdessük, hanem téged, aki győztél, aki feltámadtál a halálból, aki az élő reménység vagy, aki világosságot gyújthatsz a mi szívünkben is, olyanoknak szívében, akik egykor halottak voltunk, te kegyelmeddel és irgalmaddal újjászülhetsz bennünket. Ez a mi reformációi kérésünk. Szűld újjá a mi gyülekezetünket, egyen-egyenként minden tagját. Kérünk, hogy az evangélium ereje, igazsága munkálkodjék a mi gyülekezetünk egészében, településünk, városunk életében. Mindenható Isten, te azt ígéred, hogy kéréseinket meghallgatod, hogyha azokat a te szeretett fiad, ami Úrunk Jézus Krisztus nevében terjesztjük eléd. Azt halljuk a te parancsolatodból, hogy imádkozzunk mindazokért, akiket fölébünk helyeztél, a felsőbbségért, aztán a te néped minden szükségéért, és majd minden emberért. Kérünk, Urunk, éppen ezért, a mi világi vezetőinkért, imádkozunk református egyházunk előjáróiért, akikre rábíztad a te igazságod gyakorlását. Imádkozunk hozzád, Urunk-e, városnak vezetőiért, add nekik is a te szent lelkedet, és naponta erősítsd őket. Kérünk téged, Urunk, azokért, akiket pásztoruk úr rendeltél, akire rábíztad a lelkek gondozását, az evangélium terjesztését, irányítsd és vezesd őket a te szent lelked által. És imádkozunk hozzád. Könyörülj minden emberen, hiszen te az egész világ üdvözítője vagy. Kiváltképpen könyörgünk azokért, akiket keresztel vagy üldözéssel látogattál meg, azokért, akik szegények, börtönben vannak, betegek vagy üldözöttek, akik testnek vagy léleknek egyéb problémáit és gyötrelmeit kell, hogy kiállják. Imádkozunk hozzád a gyászolókért és az emlékezőkért. Könyörgünk hozzád érettük. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól, Jézustól tanult imánkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, énekeljünk hitvalló dicséretet, 232. énekünket, az apostoli hitvallást énekeljük el, így a dicséret minden verszakát szólaltassuk most meg. Thank you.
kegyelmes atyában, mennyek és földnek teremtő urában, ki mindent ad, ő gond viselésben, és az ő hegy szülött szent fiában, Jézus Krisztusban, a mi hegyúrunkban, aki a Szent Lélektől fogantatik, Szűz Máriától tisztán születik. Szenvede Pilátusnak alatta, felfeszítettvén keresztre meghalom, eltemetettvén poklokra leszállom, harmadnap halálból feltámadom. A mindenható Atya Úristennek, ítéletükre, onnan az élőknek, és holtaknak eljő bizonyára. Hiszek a szentelő szent lélekben, és egy keresztjét, anya szent egy házat, a szenteknek mindenben, és a bűnöknek megbocsánatát. Hiszem a testnek feltámadását, és üdvességgel az örök életet, melyet az Isten híveknek megszerzett. Lelkeme hittel biztatja magát.
Testvéreim, alkalmainkat hirdetem. A holnapi napon Kék Kereszt alkalmunk lesz 6 órától, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, reán következő vasárnap 9 órakor Csobánkán tartunk istentiszteletet, 10:30-tól pedig Pomázon. Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket. Istentiszteletünk után megszólalnak harangjaink, idős Szabó István emlékére emlékezik szerető családja. Fennállva vegyük Istenünk áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Helyünket elfoglalva 298. dicséretünket énekeljük, záró énekül az első verszakával. Utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Gyer Krisztus népe nagy végan, mindegy örömre keljünk, és egybe forva csak arról énekeljünk, hogy könyörül ő Istenünk, mi haldott csodát tett velünk, mi drágát szerzett
áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!